Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa reggel elesett a Szent Márta házban, jobb alkarján zúzódást szenvedett, a karját elővigyázatosságból rögzítették, számolt be a szentszéki sajtóközpont. A szentatya nem mondta le a programjait, megtartotta az audienciákat, mások mellett fogadta az Élelmezés Biztonsági Világbizottság elnökét. Január 19-én kezdődik az ökumenikus imahét. Az országos nyitó istentisztelet vasárnap 18 órakor lesz a budapesti Deák-téri evangélikus templomban. Egerben és Miskolcon minden nap 17 órától lesznek a programok, az egyiket ezek közül rádiunk mindig 20 órától adja majd közre felvételről. Ternyák Csaba érsek jövő héten az egri evangélikus templomban vesz részt az eseményen, csütörtökön, Aklan Béla Sándor evangélikus lelkésszel. Tavaly a második egymás követő évben haladta meg a működő tőkebeáramlás Magyarországon a 10 milliárd eurót, közölte a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség. 2024-ben 77 projekt elindításáról született döntés, ami csak nem 10 milliárd 300 millió euró friss tőkét és 18.500 új munkahelyet jelent. A közlemény szerint a tavalyi volt a második legjobb év ebből a szempontból. Soha nem mértek még akkora forgalmat Magyarország légterében, mint 2024-ben, közölte a Magyar Légiforgalmi Szolgáltató az MT-vel. A Hungarokontrol szakembereinek az év során több mint 1.100.000 repülőgépet kellett irányítania, az előző évinél csak nem 6%-kal többet. A kormány határozott fellépésének köszönhetően az elmúlt fél évben 1 milliárd forintot sikerült visszaszerezni az online csalóktól és visszaadni a jogos tulajdonosoknak, ismertette az igazságügyi miniszter. Már 2023-ban jelentősen 40%-kal emelkedett az online csalások száma, és eddig több mint 30 féle elkövetési formát azonosítottak, ismertette Tuzson Bence. Hozzátéve, hogy az online csalások esetében rendkívül fontos a gyorsaság, ezért olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek lehetővé teszik a rendőrségnek a gyorsabb információszerzést, a bankoknak pedig azt, hogy csalás esetén leállíthassák az átutalásokat. 260 ezeren már igénybe vették a babaváró hitelt, a 11 millió forintos támogatás most könnyebben megkapható, közölte Zsigó Róbert a Facebook oldalán. Az új könnyítések azokra is vonatkoznak, akik már igénybe vették a babaváró támogatást. Ha 5 évig nem, de utána megérkezik a baba, újra jár a kamatmentesség, ismertette példaként az államtitkár. Szombaton 10 órakor kezdődnek a központi középfokú felvételi vizsgák a 9. évfolyamra, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba. Továbbá a belügyminisztérium által meghirdetett Arany János tehetséggondozó programba jelentkezőknek. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint 555 helyszínen több mint 68.000 diák kezdi meg a felvételi eljárást. Elindult a fogvatartottak visszailleszkedését segítő projekt, már több mint 835 ügyfél készül annak segítségével a szabadulásra, közölte a belügyminisztérium az MT-vel. Az 5 milliárd 658 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatás összesen 4000 fogvatartott számára biztosítja a piacképes szakmák oktatását, jóvátételi programok szervezését, a társadalomba való visszailleszkedés elősegítését. Közösen dolgozik Salgó-Tarján és a szlovákiai Sátorosbánya önkormányzata, valamint a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum Somoskő és Salgóvárainak értékmentésén Európai Uniós támogatással. A pályázatot 216.000 euróval támogatta az Európai Regionális Fejlesztési Alap. Régészeti és történelmi kutatásokkal, a várakat összekapcsoló irodalmi és történelmi alakokkal foglalkoznak, állagmegóvásokat végeznek, és a helyi örökség részét képező, a helyi kötődést meghatározó ipartörténeti örökségeket is felhasználnak. A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint múlt héten 43.300-an fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentése szerint akut légúti fertőzéssel 222.900-an keresték fel orvosukat. Ezek az adatok nagyjából a dupláját jelentik az előző hetieknek. A román kormány május 4-ére írta ki a megismételt államelnök választás első fordulóját. Amennyiben egyetlen jelölt sem szerzi meg a névjegyzékben szereplő választók több mint felének támogatását, május 18-án második fordulót is tartanak az első két helyen végző jelölt részvételével. Tüntetők közé hajtott egy autós Belgrádban, egy nő megsérült, kórházba szállították. A tiltakozásokat az ellenzék azt követően kezdte szervezni, hogy tavaly november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, 15 ember halálát okozva, az illetékes szervek pedig azóta sem vontak senkit felelősségre miatt. Késes támadást követtek el egy kelet-szlovákiai gimnáziumban, Szepesófaluban, két ember meghalt, többen megsebesültek. A támadással gyanúsított 18 éves diákot a rendőrség elfogta. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég a folytatásban is. Párás helyenként ködös a levegő, hószálingózás, únos szitálás előfordulhat, a szél gyenge marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -3, napközben aztán 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mondják a hírcsatornák, hogy csapatom értékrendet véd, szabad és boldog így ez a nép, s a hadúr szép szava szólít, érte ontom a vér, mert sokat ígér. Sokat ígért.
Egy figura kúszik éppen, drón figyeli észrevétlen, és hogyha be Thank you.
sokat ígér, sokat ígér, és figyelem cinkosan némán, hogy rólam szólnak imád, már senki se lát, senki se lát.
Kedves hallgatóink, önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Salai Éva. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Klici Szabad Boglárka folkloristát, a Meseszó Egyesület elnökét, akivel a Hagyományok Házában az ünnepváró forgatag keretében december 6-án bemutatott Mindannyiunk meséi, újraalkotott népmesség című kötetről beszélgetünk, hiszen Boglárka nem csak a kötet szerkesztője, de előszót írt hozzá, és rengeteget dolgozott a kötet összeállításával.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Hogy született a Mindannyiunk meséi kötet összeállításának terve?
Az ötlet az egy 2018-as skóciai utazásból fakad, ott ugyanis két hetet töltöttem el az Edinburghi Történetmondó Fesztiválon, és ott van egy történetmondó központ, ami egy olyan intézmény, ahol a történetmondás, ugye a mesék, mondák, anekdoták, tehát a különböző folklor műfajoknak a mondása áll a középpontban, de ahogy már bemegy az ember ebbe az intézménybe, egy olyan rész van, ahol a kiadványokat árulják, és ott találkoztam egy olyan kiadványjal, ami a skócia hangjai, tehát hogy skót kortárs mesemondóknak a különböző történetei voltak ebben a kötetben, és ebben a skót kötetben az adott mesék vagy történetek voltak leírva, mindegyik mese ugye különböző mesemondótól, viszont egy mondatban volt ott a mese elején, az adott szöveg elején, hogy ettől és ettől hallottam, vagy ebben a könyvben olvastam, de egy kicsit másítottam rajta, tehát egy adott mondat, vagy maximum egy bekezdés. És én már akkor arra gondoltam, hogy milyen jó ötlet ez, hiszen az, ahogy egy kiadvány jön létre, így megjeleníti, végülis valamilyen szinten elhelyezi egy magas polcra a kultúra terében a kortárs mesemondókat, és hogy milyen jó lenne, ha itthon is lenne egy ilyen kötet, és ráadásul van nekünk egy egyéniségkutatóiskolánk, aminek van egy módszertana, ami alapján azokat a szóban elmondott meséket le lehet gépelni, mert ugye ebben a skót kötetben nem voltak szó szerint legépelve a mesék, tehát már egyből nálam ez ugrott be, hogy ha nekünk lenne egy ilyen kötetünk, milyen jó lenne, ha szó szerint lennének legépelve a mesék, illetve nem csak egy mondattal, vagy egy szóval, hogy ettől és ettől hallottam, lenne említve az adott mesének a keletkezési körülményei, vagy az, hogy mit változtatott a mesemondó, hanem egy hosszabb elemzés lenne, képzeltem el akkor a mi kötetünkben, minden egyes mese után egy hármas egységről, amely hármas egységben a mesemondó, az, hogy hol tanult ki ő, mi ő, mik a kedvenc meséi, hány éve mesél, hol tanult, mit csinált, ugye a mesemondó, A másik részben az adott mese, mi ez a mese típus, milyen alműfajhoz tartozik a mese, mik voltak a kiinduló források, mert legtöbbször több forrásból merít egy mesemondó. A harmadik pedig a mesemondás helyzete, tehát ez a három alakítja végül is az adott újraalkotott változatot, ugye saját változatnak is nevezik a mesemondók, de jobb így, hogy újraalkotott népmese, úgy gondolom. Tehát a helyzet, hogy milyen helyzetben történt az az adott mesemondás, ami itt ebbe a kötetben megjelenik. Az, hogy egy mesekörben, egy konferencián van olyan is egyébként három mese, ami stúdió körülmények között. Tehát innen jött az ötlet, nálam már ez alapján, a példa alapján beindult egy fantázia, hogy ha nekünk lenne magyar mesemondóknak egy kötete, akkor azt mennyiben lenne más, és végül is szerintem egy nagyon alapos gondolat van emögött, amit nem az én ötletem, nem, hogy nyilván a néprajzkutató elődök, az a mese mozgalom, ami már itt van Magyarországon 20-30 éve, az adta az ötleteket, meg az alapokat, amihez fordulni tudtam, mint szerkesztő.
Nagyon szép volt itt a kötet bemutatóján, december 6-án a Hagyományok Házában, ahogy dr. Sándor Ildikó folklorista, a Hagyományok Háza közművelődési és tudományos szakcsoportjának vezetője, valamint ön, tehát Klici Szabad Boglárka folklorista, bemutatta ezt a kiadványt, amelyben 27 kortárs mesemondó által elmondott 27 népmese olvasható. Hogy sikerült ezt összeállítania, megszerkesztenie?
Nagyon jó dolgom volt azzal, hogy volt egy szerkesztőbizottság, aki segítette a munkámat. Be különböző szakterületekről érkeztek az mesemondók, emberek, igazából az a közös mindegyikükben, hogy az egyesület tagjai, és hogy mesemondók, tehát volt köztük nyelvész, az előbb említett dr. Sándor Ildikó is, grafikus, és voltak olyanok, akik gépelték az adott meséket. Tehát először felállt a szerkesztőbizottság, egy kérdőívet hoztunk létre, amit minden egyes mesemondó, aki beküldte a mesét, ugye ez a 27 mesemondó, ezt a kérdőívet is kötelező volt kitölteni. Hát nyilván volt, aki szép, hosszan, bőlére eresztve töltötte ki, filozofálgatott a mesékről, na most azokról a mesékről és azokról a mesemondókról hosszabb kommentárok születtek. Aki meg ilyen egy-egy szóval töltöttek itt, csak hogy a mese a lényeg, arról meg rövidebb lett egy kicsit a kommentár. Ezért a terjedelembeli különbség. Tehát meg volt ez a kérdőív, hogy mi az az adott mese, mi volt a kiinduló forrás. Egyébként a kötetnek a hátsó részében ott van a kérdőív is, tehát akit érdekel, hogy mi volt az a kérdőív, az megnézheti. Mi volt a kiinduló forrás, mit változtatott rajta, miért változtatott rajta, kik a példaképei, kiket tart mestereinek, mit végzett a mesemondás területén. Tehát ezek mind-mind olyan tényezők, amik befolyásolják az adott népmesét. Na és amikor ez meglett, ugye voltak olyan mesemondók, akik a kedvenc meséjüket küldték, tehát tényleg a kedvencüket, és például tudtam, hogy melyikőjüknek, mi már azért itt ismerjük egymást, mesemondók. Tudom, hogy na, ezt a mesét ő is ő szokta mesélni. Ennek a mesemondónak a kedvence egy legenda mese, akkor direkt felhívtam a figyelmet, hogy figyelj, te azt küld be. Mert ugye arra is törekedtünk, hogy minden népmesei alműfaj képviseltetve legyen, olyan arányokkal, amilyen arányokban helyek közel előfordul a magyar népmesekincsben. Ez természetesen nem lehet tűpontos, de ezért van az, hogy több tündérmese van, vagy varázsmese, ugye más néven, az egyik legnagyobb népmesei alműfaj, de ugyanúgy megjelenik benne két hazugságmese, vagy egy formula mese, az átkozott piperötyük például. De ugyanúgy megvannak benne a rászedett ördögmesék. A három legenda mese az egyesület jelenlegi tisztségviselőitől van, tehát a két alelnök és én mi adtuk a legenda meséket. Ugye ezek azok a történetek, ahol Jézus Krisztus és a különböző szentek, Szent Péter a földön jártak, tehát ilyen vallási témájú történetek. Úgyhogy igyekeztünk ezeket az arányokat is betartani. Tehát volt olyan mesemondó, akitől kifejezetten kértünk, hogy tudom, hogy te ezt és ezt is szereted, de nem tudnál egy állatmesét? Dehogy nem, a kedvenc állatmeséjét akkor elküldte. Úgyhogy megvoltak a mesék, típusokat besorolni igyekeztünk én és Németh Riád, és utána Raffa Judit, vajdasági népmesekutató. Ő volt az, aki véglegesítette és ellenőrizte, javította ez a mesetípus besorolást. Tehát nálam például fontos volt az, hogyha már születik egy ilyen kiadvány, akkor legyenek ott a típusszámok. Ez egy ilyen szakmai ártalom, hogy ez végül is a pontosságnak a mércéje, azt gondolom, hogy egy ilyen kiadványban ennek ott volt a helye, vagy hogy legyen hivatkozott irodalomjegyzék. Én úgy gondolom, hogy egy szép irodalomjegyzéket tudtunk összehozni. Ugye van a képek forrása, hiszen minden mesemondóról van egy portré. Tehát, hogyha valamelyik olvasónak érdekes lehet egy mese, ó, itt a Malac Julcsana, nézzük csak meg ezt kimesélte, oda lapoz az adott meséhez, és utána látható az adott mesemondónak, ugye a Malac Julcsát pont Bartóf Zsuzsanna mesemondó mondta el, látható az ő portréja ott, csak meséről és a mesemondás helyzetéről az adott elemzés, szerkesztői jegyzet.
Nagyon szép a kötet tervezése, és a borítója is, itt a Mindannyiunk meséi újraalkotott népmesék cím alatt egy fát látunk, az almácskákban nevek vannak, és a fa gyökerei is neveket tartalmaznak, tehát hogy a gyökerekből növekedett ki tulajdonképpen nem csak a Meseszó Egyesület, hanem itt a Hagyományok Házában most már lassan több évtizede alkalmazott hagyományos népmese mondás is. Miért tartották fontosnak ezt így ábrázolni a gyökerektől a máig?
A grafikus Fleckenstein Anna volt, aki szintén a Meseszó Egyesületnek aktív tagja, és én egy konkrét elképzeléssel mentem hozzá, hogy én egy fát szeretnék, mert azt gondolom ebben, hogy tényleg ott vannak a gyökerek, és vizuálisan is látszik. Ez egy gyönyörű metafora, mondhatom azt. A színvilág, vagy narancssárga, az az egyesületnek a színére utal. A szerkesztőbizottság sokat törte a fejét, hogy egyrészt kik legyenek ott a gyökerek között, kiknek a nevei, hiszen nagyon sok olyan mesterünk van, példaképünk, akik élnek, hála jó Istennek, de végül úgy döntöttünk, hogy nem kerültek oda, hanem azok a nagy mesemondó, híres mesemondó mesterek, akik már nincsenek közöttünk, de nagyon sokat tanultunk tőlük, és ez is vegyes, mert van itt olyan név, akivel soha egyikünk sem találkozott, ugye az egyik legnagyobb magyar mesemondó, cigány származású Ámi Lajos, szamosszegi mesemondó, még a hangfelvételek sincsenek meg, tehát az ő meséit csak a könyvek lapjairól ismeretjük, de ugyanígy itt van Pál Istvánnak, Pál Pista bácsinak a neve, és itt van Csipkés Vilmos neve is, csak hogy néhányat említsek, akiket viszont többségünknek volt szerencsénk személyesen megismerni, és élőben hallhattuk az ők meséiket. Tehát, hogy kinek a neve van ott a gyökerek között, ez is változatos nagyon. Én azt gondolom, hogy szépen kifejezi azt, hogy ez egy folytonosság, amit mi csinálunk valamilyen szinten, egy folytonosságot képviselnek a ma hagyományos stílusban mesélő mesemondói, tehát a Meseszó Egyesület tagjai például, és az a tudás, az a sok szép technika, az a sok szép megoldás, az a gondolkodásmód, amit mi a meséinkkel képviselünk, amikor valaki minket hallgat manapság, akkor mi nem csak úgy kitaláltuk, persze nyilván van benne egyéni tehetség, egyéni megoldás, és pont erre utal az újraalkotott népmesék cím is, hanem ott vannak azok a nagy mesterek, akiktől nagyon sok mindent tanultunk.
A Hagyományok Háza ünnepváró forgatagának december 6-ai könyvbemutatóját követően rögzített beszélgetésünket kedves hallgatóink majd december 18-án hallják a Kerengő című közéleti műsorunkban. Arra kérném Boglárkát, hogy így karácsony előtt, a téli szünet idejére készülve beszéljünk arról, miért fontos, hogy szülők, nagyszülők mesét mondjanak gyermekeiknek, unokáiknak, hogy visszatekintsünk a hagyományos mesemondásra, a magyar népmesékre.
Én azt gondolom, egyet hátrébb lépnék először, hogy az első és legfontosabb az, hogy egyáltalán beszélgessünk a családban, mert sajnos nagyon sokszor ez is kimarad. Tehát az a figyelem, amit mondjuk, hogyha szülő-gyerek viszonynál maradunk, az a figyelem, amit egy ilyen helyzet tud megadni, legyen az meseolvasás, vagy mesemondás, teljesen mindegy, mert egyébként valamilyen szinten ez ilyen szülő-gyerek viszonylatban ugyanaz a funkciója, ez egy nagyon bensőséges, intim pillanat az, hogy ott csak egymásra figyelünk, vagy mondjuk nálunk is van közös mese, például olyankor mind a négyen ott vagyunk, és akkor a figyelem az csak ott van. Egymáson van, közelülünk egymáshoz, és ott a történet, melyik nap melyik történet, amelyik éppen velünk van. Tehát ez elsősorban a legfontosabb, és itt azt kell, hogy mondjam, hogy szinte mindegy, hogy milyen történet, de ugye a népmesék miért fontosak? Egyszerűen azért, mert jók. Én ilyen egyszerűen szeretek erre válaszolni, mert a legtöbb népmesében, most a kivételekről direkt nem beszélek, de a legtöbb népmesében, a legtöbb magyar nyelvterületen gyűjtött népmesében olyan alapvető emberi értékek, alapvető fontos dolgok vannak ott, ami egyszerűen jó, és szeretik a gyerekek hallgatni, szeretik a felnőttek is hallgatni, legyen az felolvasva, vagy élőszóban elmondva. A bátorság, az, hogy ne adjuk fel, próbálkozzunk, segítsünk a másikon, hogyha valaki bajba van, hogy ne a pénz motiváljon minket, ne az anyagiak, hanem a belső értékeket. Gyakorlatilag minden népmese, ha belegondolunk, végül is burkoltan erről szól. Valahol ez az alapja minden népmesének, hogy jó emberek legyünk, hogy ne a rossz utat válasszuk. Ilyen egyszerű, aztán nyilván az egyik mese erre kanyarodik, a másik arra kanyarodik. Én nagyon szeretem a gyerekeimnek, nagyon szeretek népmeséket mondani. Mikor melyiket? Ma reggel például a kisfiam lázas volt, és már így megszólalni is alig bírt. A 12 hónapot egy gyönyörű szép népmesét mondtam el neki, és szó nélkül szépen végighallgatta. ki tudja, hogy mi csapódott le benne belőle, de az is például arról szól, hogy tisztelettel köszönjünk az öregeknek, én ott azt szoktam kihangsúlyozni, az, hogy segítsük meg, hogyha valaki bajban van, ott például pont eltéved valaki abba a mesébe, és szegény, nincs mit egyen, és akkor megjutalmazzak. Tehát ilyen alapvető emberi dolgok vannak benne is. Azt gondolom, hogy a népmesékből nem tanul rosszat egy gyerek, sőt.
Kinek szánják ezt a nagyon szép, nagyon gazdag, tartalmában pedig rendkívül újszerű kötetet. Bevallom a kedves hallgatóknak, én magyar tanárként sem láttam még ilyen gazdag összeállítást, amelyből egy pedagógus is rengeteget tanulhat.
Én is gondolkodtam ezen, hogy kinek szánjuk. Én azt gondolom, hogy ez nem egy belépőszint a népmesék világába, valamilyen előzetes tudást azért feltételez. Én olyan mesemondóknak szánnám, pedagógusoknak is, akiket érdekel, vagy bármilyen olyan embernek, aki valaha akar majd mesélni, vagy csak érdekli az élőszavas mesemondás, kíváncsi rá, hogy ez hogy működik. Tehát nekik szánnám, mert ebbe végül is példák vannak arra, hogy nehéz helyzeteket hogyan lehet megoldani, példák vannak arra, hogy elolvastam egy mesét, de ez a része nem tetszett, megváltoztattam, mire változtattam meg. És pont ezek a részek vannak kiemelve. Van egy olyan mese, a Szeles János meséje, ahol éppen elkezd csörögni egy mobiltelefon. És ez két oldalon keresztül, mert valahogy nem találja a gazdája, szintén egyesületi tag, de elfelejtette kikapcsolni. És ez gyönyörűen, hogy pont akkor ugye, amikor a zsákban benne van a medve, és akkor na mi van a zsákban? Egy mobiltelefon. És hogy ebből hogyan alakul ki egy hatalmas közös nevetés. Tehát ilyen emberi dolgok adódnak ebből, de és akkor például ilyen technikák vannak. Technikákat is el lehet lesni ebből. Vagy például ott a Kissárinak a meséje, aki egy óvodapedagógus, és akkor, hogy mit változtatott például a kakasdi hagyományos mesemondóhoz képest, ugye az ő meséjéhez képest. Tehát vannak benne ilyen összehasonlítások is, és aki ugye nem érzi még a bátorságot, vagy nem tudja még pontosan, hogy na, akkor most ezt meg szabad változtatni, vagy nem, vagy most ezt kihagyhatom, vagy nem, vagy magamat mennyire tehetem bele, mint mesemondó, na, azoknak az embereknek ez egy nagyon jó példa lehet, így is lehet. Így is lehet mesélni. Nem azt mondom, hogy így kell mesélni, mert én ilyet nem akarok mondani, csak hogy példa, hogy na, így is lehet. Ő, egy ma élő húsvér ember, mesemondó, így oldotta meg azt az adott nehéz helyzetet, és akkor ebből meríthet bátorságot valaki, hogy akkor én is meg tudom csinálni.
Többször szó esett a Meseszó Egyesületről, hiszen a Meseszó Egyesület és a Hagyományok Háza a közös kiadványa ez a gyönyörű kötet. Engedje meg, hogy megkérdezzem. A Meseszó Egyesületnek kik a tagjai, illetve kik lehetnek a tagjai, hiszen mintha most indították volna itt el ugye az ön által említett Raffa Judit, Agócs Gergely és a többiek a hagyományos népmesemondás tanfolyamokat.
Igazából van egy alapszabályunk, tehát hogyha jogilag nézzük a kérdést, akkor úgy lehet valaki tag, hogy két ajánlást kell kérnie már jelenlegi tagoktól. Ez egy írásbeli ajánlás, majd utána egy üzenetben, egy hivatalos üzenetben jelzi az elnökségnek, hogy akkor kéri a tagfelvételt, itt a két ajánlás. De szoktuk javasolni, végezzék el ezt az adott tanfolyamot azok a mesemondók, akik szeretnének az egyesületünkhez csatlakozni. Ennek praktikus okai vannak, tehát mi már túl vagyunk azon a részen, hogy mi az, hogy népmese, mi az, hogy mesélje a műfaj, hogyan gyűjtöttek az elődeink, hogyan vannak ezek a szövegek legépelve, hol legyen az ember kritikus. Ezeket mind a mesemondásnak az elméleti, folklorisztikai és a gyakorlati hátterét itt, ezen a Hagyományok Házának a tanfolyamán megtanulhatják. Tehát erre van egy képzés. Ezzel mi már nem akarunk foglalkozni. Ez a tudás, ez jó lenne, ha meglenne tagjainknak. Sokféle ember van a Meseszó Egyesületben. A tagjainknak a civil foglalkozása nagyon-nagyon sokféle. Ezt a kötetben az előszóban is leírom, hogy a víz mintavevőtől a nyelvészen át, de van pedagógus, grafikus, van köztünk néprajzos is, táncos például. Nagyon sokféle ember van közöttünk, tehát nem kell itt ilyen szakmai tudás, ez nincs szükség egy ilyen előképzettségre. Egy dologra van szükség, hogy a népmese kapcsán és a népmesemondás elmélete és gyakorlata kapcsán ne a nulláról induljon az ember. Ezért szoktuk még azt javasolni, hogy a Hagyományok Házának a Magyar Népmese Hagyományos Mesemondás a Szövegfolklór tanulásának és tanításának módszertana című képzést, ami most már a UNESCO Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékén van, mint jó gyakorlat. Ez a tanfolyam, és az ebből, tehát ebből a módszertanból szerte ágazó mozgalom. ez már ott van, ugye a tanfolyamból kiinduló sokrétű jelenség rajta van ezen a listán, ezen a jegyzéken, és nem véletlen, hogy rajta van, mert ez egy adott látásmódot is biztosít, vagy így középpontba helyez ez a tanfolyam. Tehát ezt szoktuk még kérni. De lehet hozzánk csatlakozni, csak azt gondolom, hogy például jó, hogyha mesekörökön találkozunk előtte, mert akkor ha valaki beül egy ilyen mesekörre, ami ingyenes, ilyen van a Hagyományok házában mindenhol első csütörtökén. De Mátyásföldön is van, amit én vezetek, az Erzsébet-ligeti színházban, szintén ingyenes, mindenhol második szerdáján. Ezek olyan mesekörök, ahol felnőttek mesélnek felnőtteknek, élőszóban magyar népmeséket, tehát például oda érdemes előtte eljönni, hogy megismerjük egymást és meghallgatni. Hát ezek ezt csinálják, mert teljesen természetes, hogy sok embernek fogalma sincsen, hogy mi az, hogy élőszavas mesemondás, de arra jók ezek az alkalmak, hogy itt meg lehet nézni, ki lehet próbálni, tehát itt lehet kapcsolódni egymáshoz, és nagyon sok szakmai programot csinálunk. Tavasszal szoktuk általában a történetmondás nemzetközi világnapján, ami március 20-a, akkor szoktunk a Fonóbudai Zeneházban szintén egy ilyen estés mesekört csinálni. Van a Kárpát-medencei népmesemondó találkozó, az ifjú Kárpát-medencei népmesemondó találkozó, tehát a Meseszó Egyesületnek vannak olyan szakmai programjai az év során, ahol meg lehet ismerni egymást, lehet közösen mesélni, workshopokon részt venni, úgyhogy ha bárki azon gondolkodna, hogy belép, én előtte azt mondanám, hogy jöjjön el, nézze meg egy-két rendezvényünket, ismerkedjünk, és utána kapcsolódjunk így hivatalosan is egymáshoz.
Kedves hallgatóink, Klici Szabad Boglárka folkloristával, a Meseszó Egyesület elnökével a Hagyományok Háza ünnepváró forgataga keretében december 6-án bemutatott Mindannyiunk meséi újraalkotott népmesék című kötetről beszélgettünk. Szeretném érdeklődő hallgatóink figyelmébe ajánlani a Meseszó Egyesület és a Hagyományok Háza honlapját, ahol bővebb információt találnak mindarról, amit most elhangzott. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsor vezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották. We'll be right back.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, ma Maksó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának lelki gondolatait hallhatják, aki most az utolsó ítéletről fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Folytassuk elmélkedésünket a végső dolgokról. Az utolsó ítélettel kapcsolatban idézek Szienai Szent Katalin Dialógus című könyvből, ahol Szienai Szent Katalin a mennyei atyával beszélget. Idézett a könyvből, a 39. fejezetből. Hátra van még, hogy a harmadik vádról szóljak, amely az ítélet utolsó napján következik. Itt visszautolok az első két vádra, az első vád, ami életünkben történik, a második vád a halál pillanatában, és itt most a harmadik vádról szól. A másik kettőről már beszéltem, de hogy jobban lásd, mennyire becsapja magát az ember, beszélni fogok a harmadikról is, azaz az egyetemes ítéletről, amelyben a boldogtól a lélek kénja felújul és megnövekszik, mert miközben újra egyesül a testtel, elviselhetetlen szemrehányásban, szégyenben és gyalázatban lesz része. Itt a könyv a kárhozottakról szól. Tudd meg, hogy az ítélet utolsó napján az ige, az én egyszülött fiam eljön majd isteni fölségemben, hogy hatalommal vádolja a világot. Nem szegény emberként jön, ahogy megszületett. Akkor a szűzméhébe jött, istálóban állatok között született, majd két lator között halt meg. Akkor elrejtettem benne hatalmamat, és hagytam, hogy emberként viselje a szenvedéseket és gyötrelmeket. Nem mintha az én isteni természetem elvált volna az ő emberi természetétől, hanem mert emberként szenvedve adott elégtételt bűneitekért. Nem így fog eljönni azonban az utolsó órában, hanem hatalommal, hogy a saját személyében vádoljon, és nem lesz teremtmény, aki ne rettegne majd, mivel mindenki megfizet úgy, amint jár. Tekintete a szerencsétlen kárhozottak számára akkora rettenetet és oly nagy gyötrelmet fog jelenteni, hogy nyelv az képtelen elmondani, Az igazakban viszont a tiszteletteljes félelemmel együtt majd igen nagy vidámságot ébreszt. És ez nem azért van, mintha az ő arca változna meg, hiszen ő változhatatlan, mivel az isteni természetben egy valóság velem. De emberi természete szerint is változhatatlan az arca, mert a feltámadás dicsőségét öltötte magára. Hanem a kárhozottak szemei számára mutatkozik ijesztőnek, mint hogy a kárhozott azzal a sötét és szörnyű szemmel nézi őt, amely a sajátja. Itt egy kicsit álljunk meg, és gondolkodjunk el ezen a sötét látásmódon, ami minket is gyakran megkísért. Gondoljunk csak arra, hogyha valaki nem szimpatikus számunkra, vagy valaki rosszat tesz nekünk, milyen sötét szemüveggel tudjuk látni ezt az embert. És aztán még később is, akár hetek, hónapok múlva, vagy évek múlva is, hogyha eszünkbe jut, hogy mit tett velünk, hogy milyen rossz volt hozzánk, haragosan tudunk rátekinteni, sötét szemüveggel. De a világra is tudunk így nézni. Vannak emberek, akik gyakran sötéten látják a világot, ijesztőnek, és kevésbé bíznak az Úr irgalmában, és abban, hogy a világ az üdvösség útján halad a beteljesedés felé. Ezt a sötét szemüveget csak Jézus Krisztus tudja vagy levenni rólunk, vagy hogyha még nem engedjük, akkor világosítani a gondolkodásunkat a hit által. Minél erősebb az ember hite, a hitfényében annál világosabban látunk, és annál kevésbé tud elsötétedni a tekintetünk, a gondolatunk, az egész életünk. Vianney Szent János tanít minket arról, hogy hogyan kell viselkednünk akkor, amikor a belső világunk elsötétedik. Ő azt tanácsolja, hogyha rágondolunk egy emberre, és sötét gondolataink támadnak, mondjuk irigyek vagyunk rá, vagy haragszunk, neheztelünk rá, vagy unszimpatikus számunkra, vagy nem úgy gondolkodik, mint mi, vagy gyanakszunk rá, valamivel vádoljuk, persze ebben a vádló is segít minket, és ő azt szeretné, hogy teljesen elsötétedjen a gondolkodásunk, és minden sötéten lássunk az egész világot, önmagunkat, embertársainkat, isteni dolgokat. Ő szeretne befeketíteni minket és mindent. Ő mindig feketít, a Szentlélek pedig világosít, tisztít, széppé tesz. És azt mondja Vianney Szent János, hogy amikor jön az a sötét gondolat, akkor rögtön imádkozzunk azért az emberért, vagy helyzetért, vagy szituációért, ami a sötét gondolatot okozta. És itt a hangsúly a rögtön, az azonnal szón van, mert hogyha egy kicsit is engedünk, és beengedjük ezt a gondolatot, és eljátszunk vele, és megengedjük azt, hogy elkeserítsen minket, akkor utána már nagyon nehéz ebből az ördögi körből kikeveredni. De ha azonnal megtesszük, hogy imádkozunk, akkor csodát fogunk tapasztalni. Jó ideje gyakorlom, tapasztalatból mondom, hogy egyszerűen a sötétség nem tud fészket rakni a gondolatainkban, szívünkben, elménkben. Mert ha valakit meglátok a tévében, aki nekem ellenszenves, és rögtön imádkozom érte, Uram, áld meg őt, segítsd meg az ő családját is, és imádkozom, meg fogjuk tapasztalni, hogy nem tud a sötétség gyökeret verni a szívünkben. Vianney Szent János tanít arról is, hogyha reggel fölkelünk, ő azt mondja, a kis halálból az életre, az álomból, az alvásból, az ébrenlétbe, akkor is rögtön azzal kezdjük a napunkat, hogy imádkozunk, de nem amikor fölkelünk, vagy esetleg pár perccel az ébredés után, hanem még ki se nyitottuk a szemünket, még szinte nem is ébredtünk föl, szinte fél álomban már vessünk keresztet, és kezdjünk el imádkozni. mert ő azt mondja, ha ezt nem tesszük, a gonosz lélek ezt a pillanatot kihasználva, mert ő tudja, hogy mikor vagyunk a leggyengébbek, és bizony ez a reggeli pillanat, ez mindenki számára egy elég gyenge pillanat, ezt ő kihasználja és besötítíti előre az egész napunkat. És csak gondoljunk bele, hányszor ébredtünk már úgy, hogy mennyi probléma vár rám, micsoda hegyek, amiket meg kell majd másznom, persze átvitt értelembe, hogy mennyi gond, és hogy nem is érdemes fölébredni. És így el tud keseríteni minket, és befeketíteni mindent. De ha az imádsággal kezdjük, és még egyszer hangsúlyozom, azonnal, rögtön, nem engedjük, hogy a gonosz betegye a lábát a résen, az ajtórésen, amit esetleg kinyitunk neki egy kicsit, ki se nyitjuk neki ezt a lehetőséget, rögtön imádkozunk, meg fogjuk tapasztalni, hogy egyszerűen nem tud hozzáférni se az elménkhez, se a szívünkhöz. Mert az imádság által Isten jelenlétébe helyezzük magunkat, amiről nagyon gyakran elfeledkezünk, és valamelyik másik szent mondta, hogy a gonosz akkor tud támadni igazán, amikor mi elfeledkezünk Isten jelenlétéről. Amikor úgy gondoljuk, hogy nincs ott az Isten, nincs velünk az Isten. Ilyenkor szoktuk elkövetni a bűnöket. És ez a sötét látásmód, ez el tudja kísérni az embert egész életében, és van, akinél ez már kóros szintet is meg tud ütni. Tapasztaljuk, hogy a környezetünkben vannak, akik csak panaszkodnak, akik csak sötétben látnak mindent, a világot, egymást, embereket, önmagukat, Istent, és elsötétült nekik a világ. A halál sötét völgyében járnak. Minket azért küldött hozzájuk az Úr, azért vannak a közelünkben, azért találkoztunk velük, hogy utat mutassunk az evangélium fényével nekik, az életünkkel, elé éljük az evangéliumot, de ne csak az életünkkel, hanem szavainkkal is. Az evangéliumról konkrétan beszéljünk nekik, és idézzünk a Bibliából, és az Isten igéjének hatalmas ereje van, és meg tudja világítani ezeket a sötétben botorkáló lelkeket. Mi legyünk a hegyre épített város, vagy a gyertyatartóra tett gyertya, akik világítanak embertársaiknak. A két ünnep között eljöttek hozzám barátaim Budapestről, akikkel nagyon sokat beszélgettünk Istenről, és én azt hiszem, hogy velük már nem is tudunk másról beszélni. És Istennek hálát adok azért, hogy vannak ilyen barátaim, akikkel már másról nem lehet, és nem is tudunk beszélni, mint Istenről, és egymást túllicitálva adunk hálát a kapott kegyelmekért, és azért az sok csodáért, amit velünk tett az Isten. Milyen jó az, hogyha van ilyen társasága az embernek, ha pedig valakinek nincs ilyen közösség az életében, ahol csak Istenről beszélnek, vagy Istenhez beszélnek, mint ahogy Szent Domonkos mondta, akkor létesítsen ilyen közösséget, és kezdje ezt a családjában. Legyen szokás az, hogy leülnek a családtagok, gyújtanak egy gyertyát, imádkoznak, és utána akár órákat Istenről beszélgetnek, mint Szent Benedek és a testvére Szent Skolasztika, vagy mint Szent Ágoston Mónikával, az édesanyjával. Milyen szép jelenetek ezek, elevenítsük fel, olvassuk el, és megtapasztaljuk azt a szerelmet, amivel beszélgettek az Istenről, az Isten jelenlétében. És talán furcsának hangzik az, hogy egy családban órákig Istenről beszélnek, mert ritkán tapasztalok ilyet, de biztosan van, sőt, tudom is, hogy van, mert van, ismerek olyan családokat, ahol ez történik, de ha még nem is alakult ki ez a családban, el kell kezdeni. Dönteni kell, megbeszélni férje, feleséggel, gyerekekkel. Gyerekek, 7 órától imádkozunk együtt a házi oltárnál, ami a szoba legszebb pontján van, és a legméltóbb helyen, és beszélgessünk Istenről. És meg fogjuk tapasztalni, hogy egy idő után nem tudjuk abba hagyni. És nem tudjuk bekapcsolni a tévét, nem tudjuk a telefonunkat elővenni, mert Istenről beszélni mindennél izgalmasabb és szebb. És nem lehet abba hagyni. És akár egész éjszakákat végig lehet beszélgetni. Mindent meg lehet unni ezen a világon, és minden témába bele lehet unni, amiről beszélgetünk. Egyedül Isten dolgairól, Istenről való beszédben nem lehet belefáradni és beleunni. Mindent megununk ezen a világon, egyedül Jézus Krisztust nem tudjuk megunni. És akkor már azt is elmondom, hogy amikor itt voltak a barátaim és beszélgettünk, akkor, mint ahogy egyébként is minden alkalommal így történik, valamilyen témát kidomborít a Szentlélek, valahogy úgy előjön, és arról kezdünk el beszélgetni. És olyan szembetűnően előjön. És most mindannyiunknál szembetűnően előjött az, hogy bizony milyen gyakran látjuk sötéten a világot, és milyen gyakori a rossz indulatból kiinduló szó, gondolat cselekedett bennünk. És ezt bizony magamon is észrevettem. És amióta erre felhívta a Szentlélek a figyelmem, és figyelek rá, és az őrangyalomat is megkértem, hogy amikor ilyen eset van, ő mindig figyelmeztessen engem, meg is teszi, hála legyen neki, és az Istennek az őrangyalomért, tudok ellene tenni, tudatosan. Mint ahogy Vienai Szent János mondja, jön a rossz indulat, jön a sötét gondolat, jön a fekete szemüveg, és rögtön, azonnal elkezdek imádkozni. Most ennek az örömében élek, mert megtapasztalom azt, hogy nem tud úgy elsötétedni a lelkem, mint ahogy esetleg előtte belementem ebbe a gonosz játékba, és elsötétedett a lelkem.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Mai műsorunkban Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának lelki gondolatait hallgathatták meg, aki az utolsó ítéletről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés.
De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj.
Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot dobbancs bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom rá, valahol, valahogy viszonozhatnám.
Még egy fekhely, még egy sepphely, még egy rejtekhely. Szűk ez a párkány, nem fog a csárkány, másik a svinkát. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj. Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot lobbancs bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élem, hisz folyton vágyom rá, valahol, valahogy viszonozhat. A hosszú útból fény lesz, mind ami szép, ami cél, így benned él.
Új lángot lobbancs bennem, hiszen tőled lesz erő.
Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő.
Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom rá,
valahol, valahol viszont.
hozzánk, érints meg, vigasztalj, Istenünk. Őrizd meg békében megsarcolt nemzetünk.
A fény, magyarok földjén a remény, te vagy a kikötő, a sorsunk tengerén. Tavasz vagy a tél után, híró virág az élet fán, jöhet száz beszél, te nem hagysz minket sohasem. Árván
irgal. Sebeink ébredj fel, és add vissza elhullott szárnyaink.
Te vagy az áldott tiszta fény, magyarok földjén a remény, te vagy a kikötő, a sorsunk tengerén. Virág az élet fán, jöhet száz beszél, de nem hagysz minket sohasem. Árván.
Te is oltalmazd országunk, szent atyánk. Oldozz fel, és hallgass meg, őszinte kérő imánk.
Te vagy az áldott tiszta fény, magyarok földjén a remény. Te vagy a béke, a háború idején. Tavasz vagy a tél után, híló virág az élet fán. Jöhet száz beszél, de nem hagysz minket sohasem.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljóról